Megkérdezném a rendezőt, hogy az is tudva lévő, hogy ez egy Stanislav Lem írás alapján készült, amely írásból a film elején egy idézet történik, hogy ez az a szöveg, amit nem lehet megfilmesíteni, egy nagyon pontos idézet, és akkor a kérdés az, hogy az írói tiltás ellenére, mely tiltja az adaptációt, miért esett, hogy hogyan esett a választás meg is erre a Lem szövegre?
Nem vagyok biztos, hogy ez tiltás lévén, hogy maga a novella az egy könyvnek, egy kitált könyvnek a kritikája. És hát én amikor ezt olvastam, akkor én nem tudtam, hogy én filmezéssel fogok foglalkozni. Én 14 éves voltam. És pont azért volt furcsa, mert ez a mondat, ez ugye rögtön a novella elején van, és közben az egész novella nagyon képszerűen van megírva, szinte mondatról mondatra máshol vagyunk, és különböző helyeken, különböző emberekkel történnek dolgok, és hogy mégis egy ilyen egész átfogó dolgot próbál leírni. Úgyhogy én azóta gondolkodtam azon, hogy ez hogy működne filmmel. Hogyha az a kérdés, hogy az írói tiltás ellenére mégis, hogy mert részletem hozzányúlni, akkor azt mondhatnám, hogy lényegében, hogy mi ezt megszereztük, ezt a jogot, tehát a Lem még élt, amikor odaadta nekünk. A fiktív író tiltja, hogy ebből valaki filmet csinál, de az igazi, aki írta, az engedélyt, tehát tőle kaptunk engedélyt erre. Ő olvasta a koncepciót, és neki tetszett az ötlet, annál is inkább, mert akkor már ő betiltatta azt, hogy a műveit azt filmen megcsinálják, tehát akkor elég sok remake volt, akkor jött ki a Soderbergh-féle Solaris, a George Clooney-val, és ez nagyon betett a Lemnek, és akkor sok helyen nyilatkozta is, hogy ezt nem engedi többet, hogy így hogy adaptálják. De mivel ez a novella, ez nem mesélt el története, ez érdekelte, hogy ez hogy mondna valaki.
És egyébként az említett adaptációk, azok mennyire voltak neked megkerülhetőek? Például ugye szerintem a Tarkovszkinak a Solaris adaptációja, már a Stanislav Lemről beszél, az elég magasra állította a mércét. De hogy mondjuk például ez a film szerintem közelebb áll a Tarkovszkihoz, mint a Soderberghez.
Én igazából egyik adaptációját se érzem magamhoz közel, bár sokan azt mondják, hogy érződik a filmen valamilyen olyan behatás, az talán inkább a Lemnek a világa, amihez vizuálisan így lehet, tehát valamilyen szinten el kell emelődni. Biztos, hogy rengeteg film, hogy mondjam, így hatott rám, és az valahogy visszajön ebbe a filmbe, de az tudattalanul van, szóval próbáltunk azért egy olyan látványt kitalálni ehhez, ami sajátos, vagy önmagában is felismerhető, és nekem fontos volt, hogy ez valamennyire ez a látványvilág, ez valamennyire vállaltan mesterséges legyen, vagy inkább ez volt az ilyen vonalvezetője.
Igen, például az egy rokonság, ami föltűnt, hogy egyébként bocsánat, hogy hallatszik, amit beszélünk, mert itt van egy, úgy tudom, hogy van hangosítás technika, tehát a hátsó sorokban, hogyha valaki nem hallja, akkor tegye fel a kezét. Hallatszik azért így? Jó, köszönöm. Szóval, hogy a Tarkovszki, a visszatérő tudomásom szerint a Tarkovszki nem volt egy sci-fi rajongó, sőt, ugye a Lemregényt úgy akartam megcsinálni, hogy csak a Földön legyen, tehát ne is legyen űr, semmi elszakadás, és akkor ott a Lemmel volt egy ilyen harc, és úgy csak lett egy űrjelen. És akkor ebben a filmben is például egyik rokonság sok mellett, de hogy azt érzem, hogy ebben is elindul egy ilyen műfai dolog, legalább egy 40 percig mondjuk így nézőket viszi valamilyen bűnfilm, vagy science fiction, hogy lehet bízban nézni, hogy melyik irányban megy el, és akkor 45-50 perc után hirtelen valami más kezd el működni, és ez szerintem már nem kötött igazából semmilyen műfajhoz, tehát hogy hogyan vélekedik ez a film és a rendező mondjuk a műfajságról?
Pontos az analízise az ez. Én a történetet semmi másra nem használom, mint arra, hogy a néző eljöjjön velem az 50. percig. Tehát, és az azért van, mert én egy picit máshogy gondolkodom a filmről, szerintem nem kifejezetten arra jó médium, hogy történeteket meséljünk benne. Az másik is, hogy az első film első 100 évében ezt az én szemszögömből félreértette a filmművészet, és azért a közönség zöme valószínűleg ebben nem ért egyet, de hát én egy deviánsabban gondolkodó filmkészítő vagyok. Tehát én egy olyan kísérletet próbálok itt végrehajtani, ami abból szeretnék kizökkenteni a nézőt, hogy egyféleképpen lehet csak egy filmmel kommunikálni. Én egy kicsit a festészethez érzem közelebb a mozgóképet, és abban hiszek, hogy egy absztraktabb, nyelven újszerűbb, vagy új információt tudok közölni, és pontosabb információt tudok közölni. Annak ellenére, hogy ez valamennyire ellentmond annak, hogy egy történet mit csinál. Egy történetben szerintem, amit tudunk mondani, az mindig már elhangzott valahol, tehát ez kevésbé originális. Mondhatom azt, hogy nem tudom, szép dolog a béke, vagy fontos a szeretet, de önmagában ennek az információnak csak ugyanaz a hatásmechanizmusa történik benne, mint befogadónak, mint egy másik ugyancsak jó dramaturgiával működő filmjében. Amit én hiányolok, és nyilván egy olyan filmet próbáltam csinálni, ami nekem hiányzik, az, hogy ahogy az irodalomban is van vers vagy regény, a filmben is, vagy a festészetben is van egy használati utasítás nélkül leképezhető tartomány. Én azt szeretem, hogyha rólam feltételezi mindegy, hogy milyen művész vagy alkotó, hogy én úgy gondolkodom, ahogy senki más rajtam kívül. És hogyha így meg tud szólítani, és tud nekem valamit adni, amihez én kapcsolni tudom magam, akkor jön létre nekem az a alkotó és befogadó közötti kommunikáció, ami miatt szerintem van értelme létrehozni dolgokat. Tehát én egy kicsit úgy érzem, hogy el vagyunk így nagyon lustulva a moziban. Tehát, hogy azt érezzük, hogy ha nem értünk valamit, akkor megállt a világ, akkor baj van, akkor átvertek minket, akkor blöfföltek, akkor hátba támadtak minket, közben pedig a saját életünk értelmezése se zajlik máshogy. Tehát ott is arról van szó, hogy 100%-ban nem értjük a világot, és 100%-ban nem tudjuk a saját életünket se megfejteni benne. Ez egy mindennapos előről kezdhető történet, legalábbis velem kapcsolatban. És itt csak a gondolkodás az, ami ezt előre tudja vinni, vagy konstruktívan szolgálja. Tehát én szívesebben csináltam egy olyan filmet, ami talán másodszorra már egy új olvasatot is kinyit, vagy harmadszorra talán még többet. Tehát én azért ezt tudom, hogy töményem megterhelő módon, provokatív módon, hogyha úgy tetszik, de és súlykolva vele a nézőmet így próbára is teszem. Ebben valaki tud jönni, valaki nem, valakit ez irritál, valaki ezt szereti. És azt is tudom, hogy most már látom is azt, hogy tehát a reakciós skálán van minden. De szerintem az, hogyha mondjuk végignézik az emberek, az azt jelenti, hogy valami talán nem gondolok rosszul a sok kusza gondolatom közül, legalább valami egy betalál, vagy egy snitre még emlékszik az ember, akkor én jól fogom magam érezni.
Mondjuk ez, akit mindenki először lát, én bevallom, már kétszer láttam, és ez valóban működik, tehát hogy másodszor egy csomó minden előjön meg, amit ők áttalódnak. Egyébként ezzel a típusú, mondjuk úgy lehet, hogy a narratíváról, a vizualitásra helyezett hangsúlyból következik az, hogy az úgy nagyon eklektikus lesz, de egy jó értelemben egy csomó műfaj, tehát ilyen archív felvételek, televíziós, egy ilyen híradó, híradó jelenetek, aztán meg tehát ilyen műfaji elemek keverednek benne, stb. Csak nagyon vizuálisan nagyon eklektikus lesz, ami egyébként jó.
Én nagyon tudtam azt, hogy ezt most vagy soha lehet így megcsinálni, hogy az ember az első filmjénél vagy lefekteti azt, hogy őt mi érdekli, vagy nem. Én azt hiszem, hogy egy film az játékosabb kell legyen, vagy egyszerűen tényleg merészebb kell legyen, nagyobb kockázatot kell vállalni. Tehát, én belekalkuláltam ebben a filmben azt a rizikot, hogy én soha többet nem csinálok filmet. Tehát, 5 éven betelt, mire ezt összehoztam, és ez egy ilyen filmnél elég gyors időnek számít, és azért látszik az, hogy itt az a feedback, amit mi kapunk, az nagyban fogja rányomni a bélyegét, hogy engem még engednek valaha majd filmet csinálni, vagy sem. De nekem az nagyon fontos volt, hogy ha még csinálhatok filmet, akkor legitimizáljam azt az irányt, ami engem érdekel. És engem az érdekel, hogy lehet ezt kiváltani, hogy a film nyilván rengeteg pénzbe kerül, és ezért nagy a nyomás, hogy hogyan lehet ezt a pénzt elkölteni. De én azt látom, hogy ha az én szándékom őszinte, vagy én ebben hiszek, akkor nem követek el nagyobb bűnt, mint az, aki máshogy gondolkodik a filmről. Nekem szerintem fontos az, hogy ugyanúgy, mint egy zenész, aki komponál egy számot, és nem feltétlenül egy kotta füzetbe írja le először, hanem csak játszik, van benne szabadság, intuíció, meg rengeteg ötlet, amit megpróbál összerakni, az meg tudjon jelenni egy vizuális művészetbe is, mert valahogy nekem a gyökerei azonnal jönnek, tehát a festészetből. És felmerül a kérdés, hogyha a festészet arányaiban gondolkodunk, tehát nem lépünk ki a vászonból, mondjuk nem, tehát elfogadjuk azt, hogy keretbe foglaltan snittekből, amit teljesen abszurd és ugyanúgy mesterséges környezet nézünk valamit, akkor miért van végül is befogva az egyik szemünk, mert szerintem most ez történik, hogy így rengeteg lehetőség van még, hogy hogyan lehet filmet csinálni, most már van vizuális forradalom is, vagy hangtechnikai robbanás, vagy nem tudom, szóval ezzel is most már bárki csinálhat filmet, és még mindig egy és ugyanazon három mondatba foglalható módon kommunikál a film, pedig azért 100 évente, mint vizuális művészet, meg szerintem így lenne megújulja.
Mondjuk ez az erős vizualitása, tehát amit te is hangsúlyoztál most, szerintem nekem nagyon tetszett, hogy ez ilyen kettős, két világ határán mozog. Ugye van ez a nagyon high-tech, ilyen CIA filmekből is jó, meg CSI helyszínek, meg mindenféle helyszínelőkből, tehát ez az amerikai, mint egy angol száz nyomozó film hangulat, ez a komputerek, minden ez a high-tech világ, és akkor ez van ráeresztve egy ilyen kelet-európai, ez az épület, ez egy szotüdülő, vagy valami szanatórium, vagy nem tudom micsoda, és akkor ott ez egy egészen nagyon szürreális lesz, hogy ez a high-tech világ rá van eresztve erre a kelet-európai, nem azt mondom, hogy lepukkantságra, de mégis. És az. Akkor, igen, tehát ez a kettő, és az nagyon szürreálisan álomszerű, ez nem különleges értelemben tetszett.
Hát ezt alapvetően a büdzsénk határozta meg, szóval nyilván ezt a filmet meg lehetett volna csinálni high-techbe is, de hát ez nem ment.
Te úgy csináltad volna akkor meg egyébként?
Hát az első víziója az volt, hogy az is furcsább lett volna, abban is meg kellett volna Kelet-Európa is, hát csak mondjuk több külső helyszínünk lett volna, meg hát nyilván több dinamikusabb jelenetre lett volna mód. Erre sajnos nem volt mód, tehát mi abból kellett így főzzünk, amink volt, és azt lehetett látni, hogy ennek a filmnek egy helyszínen kell történnie, mert nem volt arra mód, hogy sokat költözzünk. És akkor ez volt a leghatékonyabb talán, hogy egy kicsit ilyen papírmasé legyen az egész, hogy így ne akarjuk eljátszani, hogy ez reális, hanem inkább menjünk afelé, hogy itt ezen minden egy kicsit szimbólum, és egy kicsit az eszközkultúrája a filmnek, vagy a az egy teátrálisabb, vagy egy ilyen sematikusabb dolog, és szerintem az jól áll ennek az ilyen cyber retro világnak, hogy ebben olyan, tehát hogy ebben megjelenik az ilyen kelet-európai lepusztultság, mert ez végül is az szeretett volna lenni.
Még az jutott még ezt, hogy de még nyilván ez a büdzséből fakad, egyébként van egy nagy elődje ennek, ugye a tartóként is két helyszín, és a földi helyszín lényegében meg az űr. És akkor az ilyen zárt meg. De mindegy. De hogy arra gondoltam, hogy tehát ez a high-tech világ, ez mondjuk egy büdzsé dolog, de az, hogy mondjuk a szereplők angolul vannak elnevezni, Mr. Mrs., meg nem tudom, Mr. Pitch, vagy nem tudom, meg ez a Tamel. Tehát van egy ilyen angolos vonal, de ezek a karakterek még nagyon magyarok, nem? Akikre mondom, hogy Mr. Pitch, az valójában a... Hogy hívják a főszereplőt?
Mucsi
Zoltán, aki meg egy nagyon kelet-európai karakter, ugye a Jancsó filmekből átemelve egy nagyon ilyen ambivalens. És ez a kettősség az mennyire jön abból, hogy te mondjuk én két világban, úgy tudom, hogy Angliában végeztél.
Igen. Hát biztos, hogy van köze hozzá. Szerintem egy filmnek nem úgy kell magyar identitásának lenni, hogy így itt kell játszódjon, vagy de eleve az én dolgaim, amiket én csinálok, azok nem nincsenek korban pontosan elhelyezve, se térben. Tehát hogy én egy kicsit ilyen szürreálisabb világokban rakom ezeket a figurákat, mert az szabadonban mozdítható. Az, hogy itt ilyen angol terminusok vannak, az egyrészt szól a magyar közönségnek is, hogy egy picit ezt távolodjon tőlünk, tehát hogy talán egy kicsit ilyen távlatunk legyen. Viszont az, hogy magyar nyelven van forgatva, az pedig szól mondjuk a külföldi közönségnek, akiknek ez a nyelv, ez abszolút egzotikusan hangzik. Tehát én tudom, hogyha Angliában én magyarul beszélek, akkor nem tudják elhelyezni, hogy én ki lehetek, hogy milyen akcentusom van, stb. Az pedig tolja inkább attól, hogy ez ilyen angol száz világ legyen. Tehát én szerettem volna ezt eklektikusan csinálni, de azt se titok, hogy nem abban gondolkodtam, hogy ez Magyarországon hogy funkcionál ez a film, hanem hogy általában, mert szerintem egy filmnek bárhol a világon értetőnek kell lenni, vagy az a jó, hogyha ha kikerül az országból, és ugyanolyan labdába rúg bele, mint hogyha itthon nézi. Úgyhogy mi azért kreditáltuk mondjuk angolul a filmet, mert arra már nem volt pénz, hogy legyen egy magyar feliratos kópiánk is, meg egy angol, úgyhogy el kellett dönteni. De tehát, hogy mondjam, a film az egy magyar film, és tulajdonképpen az egy lengyel szereplő kivételével a stáb is a Magyarországról van. Úgyhogy, hát nem tudom, az biztos, hogy az, hogy én Angliában voltam egy ideig, az egy picit változtatott rajtam, de...
És mit hoz mondjuk egy angliai filmfőiskolán végzett rendező Magyarországon? Most te kijelentésekből, hogy hogy látod, hogy mondjuk a te szemléleted, van-e különbség, mint azok között, akik a filmfőiskolán végeztek, nem tudom, nézel, mondjuk én kortában?
Van, de volt kint is, tehát ez nem biztos, hogy azért... Én az iskoláról is egy kicsit más gondolok, tehát szerintem a filmezés az egy nehezen tanítható dolog. Igazából minden iskolában az ember egy kicsit azt tanulja meg, ahogy ő nem akarja csinálni, hogyha művészeti iskolákról beszélünk. Tehát talán annyiban más volt Anglia, hogy ugye egy nagyon gyakorlati helyre kerültem, ahol igazából az volt az elmélet, hogy én azért vagyok ott, hogy elrontsak dolgokat. És amikor mi bánkodtunk, mert valami nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, akkor mindig azt mondták, hogy addig vagy csak itt legálisan, amíg elrontasz dolgokat, mert ha mindent tudsz, akkor már nem kell ide járni. Ami nálunk nem biztos, hogy így van, tehát nálunk egy picit pont ez megfordul, és mondjuk sokkal nagyobb elmélet nehezedik egy filmesre, amiből mondjuk az ízlése, vagy a formanyelve jól tud kialakulni, de viszont kevesebb praktikus dolgot tanul, vagy kevesebb lehetősége van mondjuk filmet csinálni, amiben meg a, hogy mondjam, a rutinját tanulja meg talán az ember. De hát minden iskolát el lehet végezni úgyis, hogy így semmi nem történik az emberrel, tehát vannak kollégáim, akik itthon végeztek, és jobb szakemberek, mint akik ott diplomáztak, és fordítva, tehát így nem gondolom azt, hogy ez az is, tehát hogy azért, mert valaki egy iskolába kerül, az automatikusan jelent valami előnyt vagy hátrányt. Voltak szóval voltak hátránya is annak, hogy, hogy én ott végeztem.
Például?
Hát például az, hogy utána hazajöttem, és én itt akartam bekapcsolni egy ilyen szellemiséggel, és ez, hogy mondjam, egy ilyen nagyon pici, homogén filmes közelben, mint a magyar, nem mindenhol veszi jól ki magát. Ez mondjuk egy, vagy akár az, hogy nyilván azért is mentem el, mert úgy éreztem, hogy az én gondolkodásom az egyik még Angliában is csak tolerált, és nem feltétlenül kompatibilis az ottani. Tehát ott azért inkább ilyen angol televízió dráma irányultság van, ami klasszikusabb ilyen metódusokba közelít a filmezéshez, szóval ott is vonakodtak egy kicsit attól, amit én szeretnék csinálni.
És akkor a színésznőt kérdezve, ilyen felalszik, hogy milyen egy ilyen képekben gondolkozott, tehát láthatóan bevallottan, ugye inkább képekben gondolkozó rendezővel dolgozni, aki kevesebb mondjuk energiától a történet szövésbe, és azt gondolom, hogy a karakterek mégiscsak valahogy a történetben vannak beágyazva, például az élő karakterek, akkor milyen mondjuk egy ilyen szerepet megformálni, ami kevésbé mondjuk nyugszik egy ilyen történeti narratíva, ami történt?
Hát mindenképpen ez egy nagyon új dolog volt a számomra, és igazából nagyon sok mindent köszönhetek ennek a filmnek, mert egy picit elkezdtem én is másként gondolkodni, mint ahogy eddig gondolkodtam az egész létezésemről, tehát nem csak arról a létezésről, hogy itt élek a Földön, hanem arról a létezésemről, ami a filmes szakmát, vagy a színész életét jelenti. Nehéz erről beszélni, mert én amikor először olvastam a forgatókönyvet,
egy hangot nem értettem.
Igen, tehát azt mondtam, hogy ez az a film, amiben én nem szeretnék játszani.
Igen,
tehát nagyon fura volt, mert igazából, amikor megkaptam a forgatókönyvet, akkor ott volt az édesanyám is, aki egy szövetségesem, egy amatőr rendezőnő, és hát először az ő kezei alá adtam, hogy ő bírálja ezt fölül, és azt mondta, lányom, nem szeretnének ebbe a filmbe látni, és ez felkeltette az érdeklődésem. Igen, de aztán ugye elolvastam, és hát mint kiderült, az édesanyám ő nem, azért nem szeretett volna ebben a filmben látni, mert nem tetszett neki, hanem nagyon féltett. És aztán...
A rendezőtől, vagy a...
Nem, szerintem attól, de jóval több szexuális jelenet volt ebben a filmben, mert az első változatában, amit a színészek kaptak, abban még volt a Majának egy teljesen hosszú álma, amiben megálmodja magát. És azt tudom, hogy azt úgy is adtuk oda egy színésznek, ott volt azért bennünk is félelem, hogy arra egy elsőre mit szól, még akkor is, hogyha nem voltam benne, biztos, hogy abban mindent fogunk használni. De azt tudtam, hogy azért egy ilyen szerep az egy színésznek okoz néhány álmatlan éjszakát, mire el tudja fogadni, hogy ezt megpróbálja.
Igen, hát főként nem csak ez, hanem az egész millió, ahol játszódik, amin keresztül megy tulajdonképpen ez az a karakter, vagy a többi személyiség jellem ebben a filmben, tehát az egészében véve, de engem elkezdett izgatni, hogy ki ez az ember, aki egy ilyet megálmodott, vagy egy ilyet papírra betett. Úgyhogy igazából megvolt az első találkozó, és ugye elkezdett izgatni, és akkor így sodródtunk tulajdonképpen a megvalósítás útján. És hát én mondtam is a Zolinak, hogy egy számomra, mint színész számára nagyon fontos az, hogy én lássak valamiféle utat magam előtt. Tehát, hogy valamiben tudjak kapaszkodni, és igazából ez volt számomra az, hogy volt valamiféle történetiség ebben az egészben. Tehát ez már jó. És utána fedeztem fel a színeit, tehát az utakat, a lehetőségeket benne. De az mindig nagyon fontos, hogy legyen egy valami, amiben én kapaszkodom, és akkor azon az úton el tudok indulni. Úgyhogy ez viszont megvolt.
Ez egy nagyon különleges karakter, ugye, ahogy emlékszem, tehát hogy egy nemesi származású, ugye, tehát azt elmondják, hogy ő egy jó családból,
arisztokrata
család. aki egyébként eladóként dolgozik, tehát valami lecsúszott család. Valamint ugye a film végére megőrül, vagy hát vagy az a körteljes életvelő, és be van valahogy, nem?
Én mondjuk ezt, én ezt úgy fogalmazom, hogy szerintem számára ez egy életmentő dolog volt, hogy ő belekeveredett ebbe az incidensbe, ebbe a problémakörbe. Tehát, hogy tulajdonképpen ő ezáltal, hogy belekerült ebbe a millióbe, hogy fölülvizsgálták, hogy mindenféle szerekkel próbálták őt leszedálni, hogy ezáltal ő szembenézett a múltjával, a jelenével és a jövőjével. Tehát én így fordítottam le magamnak, és igazából ez számára egy picit ilyen megtisztulás is volt. Tehát, hogy végre szembe mert nézni a problémáival és őt körülvevő világgal.
Ez még szerintem a többi szereplőnek is egy kicsit ilyen, főleg a valósághivatal főnyomozójának. És azt mondtad, hogy ez a forgatás, tehát hogy maga a folyamatban, tehát, mert hogy én úgy képzelem, nem vagyok színész, de hogy ott, amikor benne vagy, akkor nem látod az egész, nem?
Nem.
Tehát, hogy akkor hogyan fordul, mondjuk hogyan... Tehát hogyan értetted azt, hogy mondjuk ez a film ez változtatott rajtad? Tehát a szerepnek a kialakítása, vagy amikor már egyben láttad a filmet, vagy a forgatókönyv olvasása már...
A változtatni rajtad, tehát az én gondolatiságomban, ugye?
Igen, arra
igen, tehát ezt így utólag, amikor benne vagyok valamiben, akkor így nehéz így belegondolni, tehát így sodródsz az eseményekkel, sodródsz a jelenettel magával a karakterrel. Igazából akkor volt számomra ez ilyen sorsforduló, vagy nagyon fontos, amikor megnéztem ezt az egészet így egyben. És akkor láttam, hogy igen, tehát én is úgy gondolkodtam eddig, hogy valami, ami közel áll hozzám, és igazából teljes mértékben elutasítottam mindent, ami máshogy gondolkodott, vagy ami más stílusú volt, mint amit én szeretek. És úgy rájöttem, hogy az emberek többsége talán így működik, hogy nem veszük észre azt, hogy emberek máshogy is gondolkodnak, és más tartanak fontosnak, mint amit talán mi. De az biztos, hogy így nagyon... Nagyon fontos volt az, hogy volt előélete a filmnek. Tehát nem az, hogy kiválasztott az Zoli, és így belehuppantam ebbe az egész forgatagba, hanem így rákészültünk, találkozgattunk, beszélgettünk erről az egészről, és ez szerintem ez nagyon fontos.
Mondjuk nem kell válaszolnod, hogy jövőn arról, csak most ugye két filmed megy a mozikba, az egyik az a Super Bowl, ez meg a másik. Hogy a másik, tehát mondjuk tényleg a másik film, az gondolom nem változtatott ennyit a filmet. Vagy jó irányba.
De változtatod, de vagy nem.
Vagy rossz irányba, gondolom.
Nem, én figyelj, tehát én, hogyha...
De te hogy választasz, mondjuk, hogy kapsz ki forgatókönyvet, és akkor egy anyukád eldönti, és utána, amit anyukád nem szeret, azt kiválasztod.
Nem, óriási hibát követtem el, talán ezt így merem vállalni, hogy az említett filmnél...
Az először említett film.
Igen. Nem olvastam a forgatókönyvet, mert nem én lettem volna eredetileg a szereplő. Egy problémakör állt fönn, és így hirtelen belekerültem ebbe az egészbe, és nem olvastam el. De nyilván, ha el is olvasom, én nem vagyok még annyira tapasztalt, hogy így lássam minden buktatóját a filmnek nyilván. És én azt gondolom, hogy én vállalom azt a filmet is, minden negatívumával és minden pozitívumával, mert én csináltam. Tehát én nem vagyok az a típus, hogy most, ha nem sikerül valami, akkor elkezdek takarózni, hogy igazából nem olvastam el a forgatókönyvet, nem én voltam benne a hibás, azért nem sikerült, de igen, én ugyanúgy hibás vagyok dolgokban, mint a többi alkotó, hogyha valami nem sikerül. Vállalom, ez az életem egyik része. Együtt fogok élni ezzel, nyilván.
Mondjuk azt gondolom, hogy a színész ki van szolgáltatva az apparátusnak, tehát ugye a rendezőnek, a gépezetnek, meg az egész. Mert ugye nyilván te eljátszasz valamit, és utána a végén lesz bele valamit, ahogy mondtad, hogy megnézed egybe, akkor áll össze neked is. Akkor nyilván a végén már azt nem tud befejezni, hogy...
Én nagyon féltem, és én sokkal rosszabb eszem, mint most nem is arról a filmről kell beszélni.
Jó, tényleg,
nem, tehát így van, tehát nyilván ez egy szívügy, ez a másik, és...
De még ez kapcsolódik itt, hogy például ezek nagyon erős karakterek, akik nálad játszanak a filmben, tehát a Mucsi, aztán a Málcsai Pál, Vica. Tehát ugye ők főleg a két idősebb, akik ugye azért, hogy mondjam, erős karakterek, úgyhogy megvannak a korábbi szerepeik. hogy őket mennyire tud instruálni, vagy mennyire készen jönnek ők be a filmbe, hogy...
Hát ugye először az volt, hogy így nekem megjelentek a fejembe színészek, és hogy ilyenkor a producerekkel ugye ezt végig kell futni ezeket a köröket, akik így óvaintettek attól, hogy én öreg, tapasztalt színészeket hívjak, mert hogy azon feltörlik majd velem a padlót, és hogy, hogy ezt lépésekbe lehet megszokni. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy minél tapasztaltabb, vagy idősebb és rangosabb színészekkel dolgozok, annál könnyebb dolgom van, tehát több problémám volt fiatalokkal idáig. Pont azért, mert szerintem ez egy ilyen színész pszichózis, hogy amikor már elvállal egy színész valamit, akkor ugyanúgy előről kezd, és ugyanúgy kíváncsi jó esetben, és ugyanúgy, tehát én például mit tudom, Sinkó Laci bácsitól, vagy a Mácsaitól, akik azért mind más-más vérmérsékletű emberek, meg máshonnan is jönnek, nekem ez is fontos volt, hogy eklektikus színészi gárda legyen. Hát valamilyen közös nevezőre kellett jutni. Én nekem az volt a stratégiám, ami nem eldöntött még, hogy jó vagy rossz, hogy én őszinte vagyok velük. Tehát, hogyha volt valami kételjem valamivel kapcsolatban, vagy nem voltam biztos akár abban, amit én szeretnék, akkor az nem biztos, hogy eltitkoltam előlük. Aztán persze egy ponton, amikor még már így forgatunk, voltak próbák ehhez a filmhez azért, szóval a színészek tudtak egymással találkozni. A jeleneteken végigmentünk, szerintem kreatív volt, nem sok idő volt erre, de volt egy hónap, amikor azért a kulcs jeleneteket mindenkinél megnéztük. És amikor még már forgatunk, akkor ez az egész fölgyorsul, és fura mód, de már nincs értelme a film egészéről beszélgetni velük, vagy ilyesmi, vagy belemenni nagyon a lelki világába egy-egy karakternek. Ott már csak praktikus dolgok vannak, tehát hogy mi történik, de én egyébként is egy picit azon az állásponton vagyok, hogy egy filmben a szereplő választás az ott dől el, amikor azt mondom, hogy ő vagy ő. És én lehetek a legtükrösebb rendező, aki belemegy abba, hogy most ennek a jelenetnek mi a filozófia, vagy stb. Egy színésznek kell tudni valamit a saját titkaiból belerakni, meg az a foglalkozás, hogy valamilyen szinten azt a részét, ami a karaktert meg föltölti, azt ő hozza bele. Én azt már csak kontrollálni tudom, és én egyébként nem is szeretem a forgatáson kontrollálni, jobban szeretem a vágásnál. Tehát ugye fölveszünk ötször egy jelenetet, és akkor meg tudom úgy is vágni a filmet, mondjuk, hogy a pizza jött snittjéből,
egyet csinálok.
Nem, tehát hogy van abból az ötből egy, ami a legrosszabb, meg ami a legjobb. És akkor nekem igazából az a rendezés, hogy én döntöm el, hogy szerintem melyik a legjobb, és ott lehet, hogy én belenyúlok, de azért ezek a dolgok, főleg filmnél, ugye, ahol nem kronológia van, meg ők se tudják pont adott esetben, hogy most ő ezen az ajtón majd hova lesz vágva, ha bejön vagy kijön. Pláne egy ilyen filmnél, ahol ugye még egy csomó minden a vágóasztalon is dől el. De nincs rá recept szerintem. Tehát én azt hittem, hogy mert nekünk tanítottak ilyen rendezést, hogy szóval kvázi azt, hogy így hogy kell színészekkel bánni, de hát ahány színész. Tehát ugyanúgy, ahogy az ember az utcán vagy valahol megismerkedik emberekkel, valakivel nagyon könnyen kommunikálok, valakivel meg kell találnom a hangot, valakivel nem találom a hangot, tehát a casting során rengeteg olyan színész volt, aki úgy egyébként, ahogy én láttam, egy másik rendezőnél nagyon tetszett, csak én nem tudtam vele zöldágra verdülni, mert azt éreztem, hogy minél inkább akarom, annál messzebb vagyunk egymástól, és így nem volt olyan kémia, amiben én bemertem volna vállalni, hogy egymásra bízzuk magunkat.
Mondjuk én akár a Mucsinál is, meg a több helyen éreztem, hogy lehet, hogy ez csak az én véleményem, hogy van azért egy ilyen parodisztikus vonal is ebben a filmben. Tehát például ugye az orvosnak, az a cinikus orvos, ugye, az, aki szerintem a kína, vagy mindenki karate filmeket néz, miközben ott kínozzák az emberek. Ugye ez a Mucsi is azért, hogy mondjam, az arroganciájában már minden határig elmegy, tehát hogy ez a bunkó macsonyomozó, vagy ez a géphangon beszél egy kicsit ilyen Darth Vader-es figura, vagy ez a, az a másik ügynek, aki ez a, mint a skatujába hoztak, ezek kicsit szerintem túl vannak húzva, nem beszélve Alma Máté szerepről, aki egy kicsit ilyen...
Persze. Hát ez a törlesz figyelek.
Ez nagyon tetszett, igen. Ezek a műfaji paródia, ilyen finom, ilyen túlhúzásai.
Hát ez talán az egész apparátus, tehát az, hogy valóságvédelmi hivatal, az önmagában egy abszurd ilyen terminus technikus, hogy ilyen létezhet. Hát én azt szeretném volna, hogyha az intézet, ez a bürokrati ilyen dolog, ez majdnem ilyen néma film. Tehát hogy az amatőr szereplők, azokat majdnem ilyen néma filmhősökre castingoltuk, hogy az önmagában is erő helyes legyen, hogy egy ilyen elméletileg komoly intézmény, az ennyire komolyan vehetetlen helyszíneken van, meg ahogy, tehát ahogy én ilyennek látom a konkrét dolgokat, és még csak azt sem mondhatom, hogy az államapparátust, vagy a berendezkedés, hanem minden, ami konkrét, az nekem ilyen röhelyesen absztrakt, tehát mondjuk a pénz, vagy a bármi, ami kitölteni egy űrlapot, az valahogy fura nekem. Én a világban nagyon értetetlenül állok az előtt, hogy mondjuk hamarabb elhiszi nekem valaki, hogy hívnak, hogyha a személyi igazolványomat mutatom, mint hogyha bemondom a nevemet. Tehát nekem ez az, ami abszurd, és aztán ami másoknak abszurd, mondjuk ez, az nekem konkrétabb. Tehát, hogy én meg hamarabb tudom magam kapcsolni olyan dolgokhoz, amik csak érzetek, és nem feltétlenül bizonyíthatóan.
Akkor értem, te most egy vérrealista filmet csináltál valójában, nem? Tehát ez egy ilyen naturalista és vérreális.
Hát hogy mondjam, ez az a kérdés, hogy mit nevezünk ugye reálisnak, de én így veszek részt az életben, hogy bennem van egy folyamatos ilyen szorongás, ami vagy egy kérdőjel, vagy ez az érzet, amit próbáltam megteremteni ebben a filmben a végén egy nézőben, hogy egyszerre értem, és egyszerre nem értem, hogy egyszerre felsenlik benne az, hogy ez valami logika mentén, valami, hogy mondjam, mindent átható logika mentén, vagy mindenbe beleszőtt logika mentén működik, és közben meg azt érzem, hogy nincs hozzá kulcsom, és ezzel nem lehet más csinálni, mint hogy törni rajta a fejemet, mert szerintem valahogy valami ilyesmi az élet most így nagyon absztrahálva, de hogy én valahogy így veszek részt benne, hogy hamarabb tudom azt, hogy mit gondolok rosszul, mint azt, hogy mi van, és valahogy ez egy ilyen folyamat, tehát soha nem egy állapot. Aztán persze lehet, hogy ezt az egészet is rosszul gondolom, de én azt hiszem, hogy ez erre érdekes használni az alkotást, hogy itt többet tudjak meg magamról én, többet tudjam meg magáról a színész, és többet tudjam meg magáról a néző, és ez nem biztos, hogy mindig az kell legyen, hogy valami olyan információ, amit már ismerek, hanem egy kicsit talán olyan információ, amit még nem ismerek, mert végülis az élet az inkább arra való, hogy így a nem meglévő tulajdonságokat megszerezzük, mint hogyha a meglévőket gyakoroljuk. De tudom azt, hogy ezzel nem... Tehát, hogy ezért talán kevesebben gondolkodnak így, vagy akarnak így gondolkodni. Ez elválik. Egyébként azt látom, hogy így... Szóval így ez érdekli az embereket.
Van-e kérdés már a
helyzetben? Hát több teória van részünkről. Hát ugye van ugye az alma, aminek valamilyen szinten a körte az egy ellenpólusa lehet, és az alma ugye az a tudás reprezentálja. Hogy legegyszerűbb azt nem mondani, hogy a körte a nem tudást reprezentálja, ami szerintem a legnagyobb tudás az életben. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy nem tudom, akkor a legokosabb szerintem. Mert akkor egyrészt bemeri vallani magát, másrészt kimeri jelenteni, és ahhoz könnyű kapcsolódni, mert senki se tudja. Tehát mindenkinek csak egy teóriája van. És másrészt szeretünk volna egy olyan gyümölcsöt beiktatni, vagy valami ehetőt, ami könnyen el tud tűnni ugye az intézetben, tehát nem nem találják meg, tehát ideig, óráig jelen van, de, de aztán eltüntethető, ami valami ehető dolog, és akkor azt láttuk, hogy a költ az egyetlen, ami kultúrtörténetileg nem szimbolizált még soha semmit. Tehát, hogy a, rengetegen használják csendéletbe, meg festik, meg izé, de hogy így nincs konkrét jelentése, mint az összes többi gyümölcsnek van.
Tehát igazából a körte titkát még nem fejtették meg. Csak most
először valaki. Én mindenképpen ilyen szerettem, és aztán nekem még az is eszembe jutott, mert ez sokszor ugye felmerül ez a kérdés, hogy mi a körte, hogy és ez már az én talán túl komplikált gondolkodásom, de hogy én gyerekkoromban minden rajzfilmben volt, amikor megvilágosodott valaki, egy ilyen villanykörte egy kigyullad. És így, és hát nem tudom, nekem még ehhez is tudom kapcsolni, hogy így valahogy biztos, hogy így áthallatszódott ez rajta. Azt már nem is tudom, hogy amikor kitaláltuk, akkor nekünk nagyon tetszett, és azt a Gócán Judit nevű dramaturgal írtam a forgatókönyvet, és abban megállapodtunk, hogy így, ha valamire úgy érezzük, hogy ott helye van, akkor függetlenül attól, hogy így tudjuk-e, hogy miért érezzük azt, így hagyjuk. És itt rengeteg ilyen dolog van. Például van egy teniszütő a Mácsainak a cellájában, ott az ágy fölött, ami rengeteg vita ment, hogy így ezt lehet-e, kell-e, miért van ott, nem tudom. És én úgy döntöttem, hogy az annyira pici, egy ilyen cseppnyi, hogy nem ilyen diszorientáció abban a térben, vagy azon a helyszínen, ami kiszól a filmből, hordoz valamit, hogy minden szobában van valami, ami egy picit azt kikacsint a nézőről, hogy ez csak egy film, hogy így benne hagytuk, és nekem ezek tetszenek, szóval én ezt játékosságnak érzem. Azért ilyen a plakát, meg valamennyire azért szerettük volna, hogy itt több legyen az olyan attribútum, ami olyasmi, mint a festészetben, hogy így aki hozzá akar nyúlni, az hozzányúlhat, aki meg nem akar hozzányúlni, azt meg esetleg nem annyira zavarja, mondjuk egy ilyen dolog. Nem tudom.
Igen, azt szeretném kérdezni, hogy ugye mindenkinek kialakul egy kép a filmek kapcsolatban, maga az alapötlet, ugye a Lemnoella, hogy van valami, ami leírjuk egy percben számot, egy perc számotokban leírjuk. Ez egy elég materialista földhöz ragadt valami, ugye a filmben is elhangzik, hogy minden számotok van, ami megadni. Ezzel szemben a filmben, ezzel a könyvvel kapcsolatban megjelenik egy elég, hát számomra elég egy vallási vonulat, vagy megvilágosodás, körte motivuma, maga a könyv, mint valami vallási eszköz, vagy hasonló dolog, meg ugye elhangzik, a karakter mondja, hogy bemutatom nektek őt. És a végén ugye megjelenik valami, egy ötödik személyről beszélnek. Hogy mi vezet téged arra, nem is tudom, hogy kérdésre, hogy mi vezet téged arra, hogy ilyen materialista valamiből csinálj egy ilyen vallásilag átadott valamit, ilyen nagyon transzcendens dolgot?
Hát valószínűleg az, hogy én magam kicsit szakrálisabban élek. Tehát én, és ezt tartom a megoldásának tehát, hogy létezni a világban, azt, én úgy érzem, hogy az nagyon nehéz, az szenvedés. Tehát mivel változik a világ, ezért az ember szenved benne, és így keres ugye valamilyen kiutat. Én nem azt mondom, hogy én ezt megtaláltam egy vallásban, de mindenképpen megtaláltam valamiben, ami magasabb nálam, nem tudom, hogy én érzek szabadságot bárhogy hívni. Tehát hívhatjuk Istennek, vagy hívhatjuk valami olyannak, ami mindent irányít, vagy áthat. Egy biztos, hogy én azon mérem magam. Tehát, hogy én azt, ha bármit is javaslok ebbe a filmbe, az, hogy az ember a fantáziáját azt élje meg, merjen benne hinni, mert minden, ami minket körülvesz a világban, az először ott keletkezett. Tehát az először egy gondolat volt, egy elképzelt dolog, és utána azt kihúztuk. Tehát én ezt a filmet mai napig nem tudom, hogy hoztam össze. Most majd, ha akarok csinálni még egyet, akkor fogalmam nincs, hogy ezt hogy kezdjem. De mégis megcsináltam, és tudom, hogy az egyetlen dolog, ami ebbe segített, az, hogy ezerszer és ezerszer elképzeltem azt, hogy ez létre fog jönni, és előhívódott. És minden, amit az ember akar, az meg tud így valósulni, hogy az imaginációja megteremti. És ezért nekem az, amit én a vallásokról gondolok, az egy picit tovább megteti, akkor már inkább a létezésről, vagy az ontológiai részére gondolok az életnek, az az, hogy így lehet úgy is élni, hogy az ember azt mondja, hogy ettől eddig van egy élet, és nem tudjuk, hogy miért, de nem is akarunk bele foglalkozni, és akkor ez így eltelik, meg lehet valamilyen értelmet adni neki, ahhoz pedig muszáj az, hogy valami magasabban mérjem magamat, tehát valami optimumhoz képest legyek, és akkor kell találni valamit, ami ebben irányt ad. És nekem az én életemet nézve van benne valami fölismerhető rend, ami nem függ attól, hogy hova született az ember, hogy milyen egzisztenciával van, ki ő, vagy tehetséges, szép vagy csúnya, hanem csak attól függ, hogy felismeri ezt a rendet. Tehát ez egy hűséges dolog, ez mindenki számára elérhető, és teljesen mindegy, hogy hogy interpretálja. Tehát valaki azt mondja, hogy szerencsés voltam, valaki azt mondja, hogy Isten hozott ilyen helyzetbe, valaki azt mondja, hogy ilyen a dolgok természete, vagy azt mondja, hogy ez egy szerencsés véletlen volt, teljesen mindegy, hogy mi az. Látni kell abban a helyzetben azt, hogy ami történt, annak különös jelentősége van. Tehát mindegy, hogy én hogy hívom, az én életemre nézve személyes információt hordoz, és minél inkább figyelem, annál jobban mutatja magát. Tehát ez én valahogy azt látom, hogy az embernek az a dolga, hogy magát megismerje, mert ez az egyetlen igazi tudás, amit így megszerezhet az életben. Minden más, amit megtanulunk, az számomra így a lényegtelenbe való tájékozottságomat segíti. És ezért én azért próbálok ilyen filmeket csinálni, mert ezek ilyen trambulinok lehetnek arra, hogy az ember úgy kapaszkodjon bele valamibe, ahogy ő szeretne, és úgy, tehát ez olyan, mint egy ilyen kaleidoszkop gyerekkoromban volt ez, hogy így belenéztünk, és akkor voltak benne ilyen színes gyöngyök, meg vizék, és akkor ugye, hogyha forgattuk, akkor mindig változott belül, és akkor voltak gyerekek, akik ezt széttörték, mert érdekel őket, hogy mi van benne, meg voltak gyerekek, akik ezt megtartották, és azok tudtak vele játszani, hiába nem tudták kiforgatni ugyanazt a képletet. De én valahogy így látom a menetét a dolgoknak, hogy így attól, mert valamit nem értek, attól még nem biztos, hogy az nem vonzhat engem. Sőt, engem azt hiszem, hogy az érdekel, amit nem értek. És így ez a két út van szerintem. Vagy gondolkodik az ember, és akkor reggel fel kell, és estig jár az agya, és aztán másnap megint elkezdi előről, újra, vagy nem gondolkodik, és nem tudom, melyik a veszélyesebb, lehet, hogy az, hogyha gondolkodik, de én ezt az egyik megoldást látom arra, hogy így ne érezzem magam, hogy mondjam, ilyen értelmetlennek. Nem tudom, hogy ez így megválaszolja ezt. Jó, nem volt felirat hozzá? Bocsánat. Elméletileg van a filmen hozzá magyar felirat, de akkor valószínűleg itt a kapu levágja.
Nem.
Aha. Az első mondat az úgy szól, hogy van egy tudomásunk más emberek létezéséről, és a végén van egy mondat, ami pedig ugyanez, csak úgy van egy tudomásunk a saját létezésünkről. Illetőleg középen van egy, mert ugye ez egy, az első felirat az egy fekete alapon fehér betűvel szedett felirat, a vége pont ennek a fordítottja, és középen van ugye egy villogó timecode, ami a halálfejezetnél, ahol azt próbáltuk ábrázolni, hogy mi történik ugye ezikben. Ez a két mondat, ez is egy olyan dolog volt, amit nagyon furtak mondjuk producerek, vagy eleve ez szembe megy mondjuk abban is, amit Angliában tanítanának, hogy ki lehet-e írni egy kérdést a nézőnek a vászonra. Amit én soha nem értettem ezeket a teóriákat, hogy ki lehet-e írni, mert én kiírtam, és tehát ki lehetett, vagy hogy így működik-e. Én nekem nagyon fontos volt, mert szerintem, tehát én szeretem, például a Lem novellában is van, rengeteg olyan kérdés van, amivel szembesítenek, és így az, hogyha ez egy vászon megjelenik, akkor, és ameddig az ott van, egy pár másodpercig, 10-15 másodpercig, addig az agyam ezt percipiálja, és így én hiszek abban, hogy amit így egyszer a szemünkkel láttunk, az valahova így bemegy egy cipfájba, és ott így elraktározódik. Ha nem effektív, tehát ha nem hatott senkire, akkor az nekem megért a filmemből, hogy én 20 másodpercet, hogy ezt megtettem. Ha meg csak egy pillanatig valakit ez érdekel, akkor talán végig gondolja ezt is, mert néha nekem úgy tűnik, hogy én magam sem tudom azt, hogy így nem tudom, hogy veszek részt az életben emberek mellett, így olyan, mintha ott se lennének, és az szerintem rossz. Abszolút.
Hogy te festesz?
Nem festek.
Nekem ez jött le, hogy
nem festek, de elég ilyen grafomán vagyok. Én is így gondolkozok, szóval nekem hamarabb van egy ilyen, nem is tudom minek lehet ezt így, de egy kapcsolatom valaminek, ami vizuálisan vibrál, tehát hogy hamarabb látok bele információt, mondjuk, mint szövegbe. Tehát ha például a szöveget látok, azt is először képként érzékelem. Tehát egy könyvben először, egy könyv lapján először, mint kép jelenik. Meg azért is ez a filmnek a címe, hogy egy, mert nekem az ugyanannyira kép, mint szó. Vagy, tehát, hogy, és most már afelé tudom, hogy egy filmnek az a jó, tehát úgy kell címet adni, hogy ne kimondható legyen, hanem megjegyezhető, és nekem ez is egy ilyen sarokpontja volt, ezt nagyon nem szerették, hogy ez a címe a filmnek, hogy egy... hát igen, tehát hogy ez szerintem bizonyos embereknél esetleg aktívabb, hogy, és biztos, hogy kimutatható, hogy miért, hogy így én valahogy gyerekkorra vezetném vissza, amikor az embernek a fantáziája az még teljesen máshogy működik, és sokkal szabadabban meri használni, vagy így szabadabban éli meg. Mert például amikor az öcsém, aki nagyon pici, még így hazudik valamit nekem, akkor én nem úgy, akkor nem a hazugság. Tehát hogy abban van valami olyan ártatlanság, meg olyan játékosság, ami jó kedvet, de itt teljesen másra viszonyom abban a hazugsággal, mint amit egy felnőtt embertől kapok, mert az jó hiszemű hazugság, vagy ilyesmi. Tehát, és nagyon érdekes megnézni, hogy egy gyerek az nem jó, vagy nem rossz, hanem csak szabadon van a relációja mindenhez. Tehát nagyon fontos, hogy így gyerekkorban így az ember mit játszik, meg hogy játszik, meg mennyire engedi el ezt, és aztán később ebből mennyire növi ki magát. A legtöbb felnőtt az nem sem emlékszik, hogy így mikor tűnt el az életéből, hova tűntek a játékai, vagy mikor tűnt el az életéből az a tartomány, vagy hogy tűnt el, egyszer csak kiiktatódik, és ez van valami nosztalgia részemről. Tehát én egy játékbolt előtt, pláne hogyha régi játékok, hogy én meg tudok állni, és nekem nagyon érdekes például egy gyerekszoba, hogy ott mi történik, vagy bármi, ami gyerekekkel kapcsolatos, pont emiatt, mert ott van még valami, ami autentikusabb nekem, mint a felnőttek világa.
És te tudod, hova tűntek a játékai?
Nem, de már nyomozok. Nem, de én emlékszem, hogy én még 13-14 éves voltam, amikor még játszottam játékokkal, és már kezdett ciki lenni
az
iskolában. Pont erre gondoltam, hogy jó, hát majd titokba játszom, vagy, de hogy egy ponton túl, hogy az én játékok nem fognak eltűnni. Emlékszem, hogy én elhatároztam, hogy én ezt őrzöm majd. És azt én sem tudom, tehát ez fura, hogy ez a sok játék az hova tűnik, az ugye.
Nekem megvannak.
Igen?
Én ilyen banális, hogy egy tengelyen mutatnak, hogy a dátumtájnak az emblémáját Schiller-Ossz ki csinálta, vagy hogy született?
Az, az épület fölülről, ahol forgattunk, ezt egy ilyen skorpió formát adott ki, tehát egy ilyen, volt két ilyen szárnya, és amikor felmentünk a tetőre a helyszínről, és akkor láttuk, hogy ez nagyon jól néz ki felülről. Van is a filmben egy ilyen totál föntről. És akkor, hát ezt azt már nem tudom, hogy ez pontosan kinek az agyából pattant ki, de amikor kerestük, hogy legyen egy ilyen logója a Valóságvédelmi Hivatalnak, akkor ezt láttuk. Több verziója volt, hogy ez pontosan micsoda, de valami olyasmi volt, hogy ez egyszerre fog egy csillagot, ami akár lehet az ember, hogy ez egyszerre engedi el, és próbálja elkapni. Valami ilyesmi volt. Ez érdekes, még soha senki nem vette észre.
A másik, amikor kérdezem, hogy nagyon-nagyon tetszett az a kört, amikor elte a kört, hogy is az sokszor kellett meg, és ezt gondolom, hogy nagyon nehéz, hogy lehetett meg oda közülések, vagy valami ilyen.
Azért nem, mert igazából szabadon csináltam bármit, nem kellett arra vigyázni, hogy általában nőknek, hogy dámaként nem szabad úgy enni a körtét, hogy lecsurog, hát itt szabadon paráználkodhattam vele. Igen, szóval ezeket nagyon szereti egy színész. Én szeretem, én úgy szoktam fogalmazni, hogy szeretek rosszalkodni. Tehát amikor így szabadon tényleg lehet, és így bármennyit, igazából amit én elképzelek, és hát úgyis ott van a rendező, aki fölbírál, és majd aztán úgy helyre rak, de bármennyit. Itt egyébként az érdekes, hogy ez a jelenet volt pont az, amit azt hiszem próbafelvételnél fölvettünk, vagyis megnéztük egyszer. Tehát igazából akkor játszottuk le, és aztán a forgatáskor, aztán hogy kétszer vettük föl, ugye?
Nem, pont azt akartam, hogy nem kellett olyan sokszor megcsinálni.
Nagyon látszott, hogy nincsen belefoglalni.
Igen, jó, és egyébként minden színész máshogy működik, én úgy működöm, hogy szerintem én elsőre vagyok a legjobb. Vagy másodjára, nem tudom. Tehát én nem nagyon tudok egy jelenetet így 10-11-ére vagy 20-adjára megcsinálni. Úgy szeretem az... mindenki máshogy működik, vagy mindenkinek más a kulcs, hogy ezért is nagyon fontos, hogy egy rendező ezt meglássa, hogy például az adott színész az hogyan működik, hogy tényleg ő 15-adjére jó, vagy először, amikor így kijön belőle, és így intuitív megérzi.
Az, igen. Mindenkinek a neve beszélőnév. A Sven Tamer hát akkor megfejtem. De ennek nagyon örülök, mert ilyeneket nem szoktak észrevenni. Tehát még külföldön se, ahol mondjuk így jobban előjön egy név. A Sven ugye az valamennyire egy kicsit talán utal arra, hogy Sparrow, mert az ugye berebet jelent, és akkor ennek próbáltunk, én nagyon kötöm magam, ugye Hamvas Béla így szentenciákat mond a Sinkó, és nekem egy ilyen szellemi mentorom Hamvas Béla, vagy nagyon kötöm magam hozzá. Ezért én akartam kötni magam ehhez a figurához, és azért viszont azt nem szerettem volna, hogy magamat reprezentáljam egy figurámba. Úgyhogy azért egy ilyen ellentétes madarat választottunk, aminek egyébként szintén van szimbolikája a hattyú, mert a Sven az hattyút jelent. És a Tamer az pedig franciául ugye le mat, visszafele olvasva, és az ugye a taróban az a lap, aminek nincs száma, tehát ami játékon kívül áll, az ugye a bolond, vagy a Fekete Péter, tehát a Jolly Joker az, ami nem lehet eldönteni, hogy pontosan az eleje, vagy a vége a kártyapaklinak, úgyhogy ez ilyen. De azt hiszem minden névben próbáltunk így gondolkodni, hogy nyilván egy első olvasatra nem kell, hogy lejöjjön a nézőknek, de az, amit telenyomtuk ezt kódokkal. Tehát én nekem fontos volt az, hogyha viszont valaki veszi a fáradtságot, és így ebben a filmmel akar foglalkozni, akkor újabb és újabb rétegébe be lehessen ásni. Úgyhogy van, szóval próbáltunk úgy gondolkodni, hogy ilyen kaleidoszkóp-szerűen ezek lehet, tehát lehessen a filmet így is nézni. Például az összes dialogban, ahol a könyvről beszélnek, oda be lehet helyettesíteni magát a filmet. És hogyha azt képzeljük, hogy most ők nem a könyvről beszélnek, hanem a filmről, akkor úgyis elég érdekes dolog. Tehát akkor egy másik megvilágításban működik a dolog.
De az is érdekes, és ezt már egyszer említettem, hogy például te abban is hittél, hogy valakit hogy találsz meg, hogy az én postaládám az Éva almája, de ékezetek nélkül Eva almaja, tehát ott van az, hogy én vagyok Maja, és az én párom Mácsai pedig al.
Igen, de ez még kevés lett volna ahhoz, hogy kiválasztom, de tényleg szóval, hogy ezek fura mód, de így mindenki jön be egy picit máshogy, de azért ott vannak.
Ilyenek.
Igazából az dobja rám az első követeknek az életében nincsenek olyan momentumok, amiben ezekkel vagy tud, vagy nem tud mit kezdeni, de hogy léteznek, az van, és hát mondom, mindenki máshogy hívja. Én igazából csak szeretem őket, nem is biztos, hogy tudom, hogy mik ezek, de így nagy örömmel tölt el, amikor találok egy ilyen dolgot, mert én látok benne valami információt. Egyszerűen még akkor is, hogyha hülyeség ez, akkor is szerintem érdekesebbé teszik az élete.
Egyébként attól nem félte, hogy ez a bölcs, ez a Sinkó László által játszott, ez van Tamel, aki, mint kiderült, Hamvas Béla mondatokat mond, hogy az egy kicsit ilyen a rendezőnek a szócsöveivé válik. Tehát, hogy az nagyon megmondó ember a filmben.
Hát abszolút az, sőt, hát olyannyira, hogy az a fura, hogy akit ez idegesít, mert ugye sok kritikában ezt kiemelik, hogy túlságosan ez a filozofikus dialogizálás, ez súlykolva van, akit ez idegesít, az igazából azt ugyanúgy idegesít, mint a filmben mindenki más. Tehát a filmben is idegesítő, a többi karakter megőrült tőle, én csak azt mondom, hogy és azt ugye leírják, hogy ezek közhelyek, ami szerintem nem pejoratív dolog, tehát én úgy látom, hogy ezek a közhelyek, amik ilyen nagyon egyszerű dolgok, hogy unásig ismerünk, de közben unásig nem tudjuk őket birtokba venni, vagy nem tudjuk őket használni. Ezekkel én súlykolni akartam azért, mert az ember ilyen, hogy amikor hal valamit, ami kicsit ítél fölötte, akkor az első reakciója az, hogy könyörgöm, ha hagyjanak élni, és ne akarják megmondani nekem, hogy azt hogy kell. És ez nyilván az, hogy ő felszívódik, vagy így eltűnik ebből, az csak valami ilyen eszenciája akart lenni egy tudásnak. Az, hogy a tudás az azért sosem egy ilyen sütemény formájában jön az emberhez, hanem az egy ilyen pirula, amit be kell venni. Úgyhogy úgy fogtam fel, hogy ez valami keserű dolog az, hogy így van ez a remete, aki mindenkinek az agyára megy, de azért, hogyha leírva nézzük azt, hogy miket mond, azzal nehezebb mondjuk a szereplő karaktereknek vitatkozniuk. Mert nem dialogizál, hanem kinyilatkoztat, és az egy másik kommunikáció. Hát aztán persze, de mondom, egy másik filmnél már ezt nem merném megcsinálni még egyszer, vagy máshogy csinálnám meg. Máshogy néz ki ez azért így egy forgatókönyvben is, tehát hogy meg utána bejön a Laci bácsi, és ahogy ő ezt a szerepet megformálja, az is módosít rajta meg, ahogy összeáll a dolog. Úgyhogy rengeteg ilyen tényező modulálja azt, hogy végülis mivé tud összeállni egy film. Hát így elsőre ezért tudott nálam, tehát nem mondom, hogy nem látok hibákat benne, én már csak azt látok benne, de hogyan, az is kell egy filmben szerintem.
Még az jutott eszembe, ja, ott egy kérdés már.
El tudom képzelni, itt most nem is akartam, szóval hogy mondjam, itt inkább azt akartam, hogy a történet szolgálja a képeket, és ne fordítva. El tudom képzelni, csak mondom, amit én érzek így a filmmel kapcsolatban, az, hogy mondjuk egy amerikai filmet nézzünk, akkor ott igazából szűken le van követve az esemény. Nincsenek fölösleges képek, nincs olyan snitt, ami esztétikájáért való, vagy nem tudom, vagy egyszerűen csak azért, hogy minden egyes dolog az akciót szolgálja, és így én, ha olvasok egy könyvet, akkor ugye ott szimultán tudnak történni dolgok, bele tudok nézni az illető lelkébe, részleteiben le tudok írni valamit. A filmnél a képekkel kell mesélni a történetet is, akárki akármit mond, hogyha ha az információ ugye a dialógusból jön, akkor az őrítő lesz, mint a Sven Tamelnél, tehát hogy már pedig mondjuk ebben a filmben nem tudok máshogy honnan jönni, de engem jobban érdekel az inkább, hogy így mi van még azon túl, hogy történet, mert szerintem van 12 konfliktus az életben, ami gyakorlatilag a Shakespeare drámákban meg van írva, és így azt lehet cizellálni, de nincs más. A történet az nekem unalmas. Tehát én már a plakátról tudom, hogy miről szól a film. Robban a helikopter, tehát nekem egy kicsit így a történet az megállt, azért érzek ennyire méket egyfolytában, mert nincs hol 19. századi regényeket adaptálunk, csak G.I. Jane-nek hívjuk a zsandárkot, de hogy így nincsenek új sztorik, és ezért valami még kell. Tehát nem azt mondom, hogy a következő filmben nem fogok egy picit ügyesebb lenni a sztorit illetőleg, mert én azt hittem, hogy ez, hogy így elolvad a sztori itt most a 50. percnél, az jó ötlet. Ez nem volt olyan jó ötlet, mert én ebben vesztek egy csomó nézőt. És nekem nyilván a következő filmjeim szempontjából az lenne a fontos, hogy nyerjek még nézőket. Tehát az ő kedvükért nekem nyilván kell majd a sztorival is jobban bánnom, de ott is valami furmányt szeretnék, tehát ott is azt szeretném, hogy valahogy a történet is, hogy mondjam, a vizualitáson keresztül legyen működtetve, mert én azt látom, hogy azért alapvetően egy filmnek a látványa az, ami, vagy a hát, és ez nem a színészek ellen van, vagy nem a, tehát, hogy mondjam, nem a nézők ellen van, hanem önmagában az a film, amire emlékezünk egy snitre belőle, vagy emlékezzünk valamire, az így beég valahogy. És rengeteg olyan film van, ahol meg így a történeten végig megyünk, levonjuk a konklúziót, felállunk, kimegyünk, és soha többet nem tudjuk megmondani, hogy nem tudjuk leírni egy helyszínt belőle. Amitől nekem olvasva jobban működne, mert egy regényben az van, hogy bejön ide egy rendező, és akkor itt beszél a filmjéről, azt vagy az olvasó bárhogy elképzelheti a termet, a rendezőt, a filmjét, minden, és szabadabb egyszerűen a befogadáson. Ha pedig egy filmet csináljuk meg, akkor nagyon el van döntve, hogy melyik az a terem, melyik az a pali, aki itt ül, és mit mond. Tehát ott már tulajdonképpen levágunk valamit, ami mondom, nekem mindig hiányozni fog. Tehát nekem nagyon, hogy mondjam, ilyen túl sok eszköz van a narratív filmben arra, hogy nagyon nekem az a nagyon szájbarágos, hogy nekem hogy kell értenem valamit, vagy mit kell értenem, és akkor nekem az a közhelyes egy picit, amikor itt tudom, hogy ja, nekem most azt kell gondolnom, hogy a háború az rossz, és a béke az jó. Én jobban szeretem azt, hogyha ez nem ennyire egyértelmű, hanem valahogy árnyaltabb, és azt tudom mondani, hogy így lenne mondjuk értelme a békének háború nélkül. És akkor az már nekem egy kérdőjel, egy gondolat, ami tulajdonképpen egy kicsit ilyen paradoxon, mert nem ilyen egymás ellentéte, hanem egy harmadik dolog. Engem ezért érdekelnek, mert szerintem a világ ilyen kérdésszerű, és nincs, tehát így nincs más, mint gondolkozni ezeken, de megoldások nem úgy születnek, hogy így valaki eldönt valamit, hanem hogy így valami eldönti önmagát. Ilyesmi. Tehát ugye a sztori az nem, ahogy angolul mondják, itt not my cup of tea, hogy így nem, engem annyira nem érdekel, bevallom.
És
Hát az az igazság, hogy tök furcsa az, hogy amikor elkezd valaki egy filmet, attól függ, hogy mikor fejezi be, van, hogy már, tehát már ennél is, hogy más miatt kezdem el, és máshova fejezem meg, mert közben én is változok. És most én készülök egy következő film, ami nem most lesz, hanem mondjuk 2-3 év múlva jó esetben, aminél még talán van olyan közös halmaz, ami erre hasonlít, de azért nagyon más szeretnék csinálni. És tudom, hogy nagyon más is lesz, mint ami most a fejemben van. De nem igazából tehát nem tudom megmondani azt, hogy én soha nem úgy látom ezt a filmet, mint bárki, aki erre beül így szűz szemmel és úgy nézi, hanem nekem ez az elmúlt, nem tudom, most már lassan 6 vagy 7 évem, sőt még előtte, mert így mondom, ilyen kamaszkorom óta fejemben van ez a novella, szóval nekem azért egy nagyon nehéz ezt megítélni, hogy én a következő filmemben ebből mennyit örökítek el. Az biztos, hogy amit ebben próbáltam kérdezni, mert nagyon más nem is próbáltam kérdezni, azt ugyanazt fogom kérdezni egy másik filmben is, és inkább az az én történetem, vagy az ami én ismétlek, hogy így kérdezek. Tehát a valószínűleg ha 4-5 év múlva létrejön, akkor én nem fogom magam sokkal jobban érezni az életben. Legfeljebb jobb képességekkel fogok túlfejlődni azon, ahogy élek, vagy ahogy érzem magam az életben, de nem hiszem, hogy a világ ennyi idő alatt így helyére áll. Szóval hasonló lesz.
Tehát akkor majd látod, hogy mit fogsz csinálni? Tehát van már egy víziód erről a következő filmről?
Már dolgozzunk rajta, szóval ez a baj, ez muszáj elkezdeni. Hát ilyenkor ugye az van, hogy kezdődik így minden előről. Tehát most forgatókönyvet fejlesztünk, meg bücsét.
Szeretnél erről beszélni?
Hát korai, de hát egy Boris Vian regény. Aki ismeri, biztos szereti is. Ez az utolsó regény, a Lárassa kör, aminek magyarul az volt a cím, hogy Szívszaggató. Egy pszichiáterről szól. Teljesen más világ, tehát az egy ilyen vidéki történet, egy ilyen falusi környezetben.
És egyébként most már így valamennyire látod a viszonyát ennek a filmnek?
Hát valamennyire igen. Hát így azt láttam, hogy így nagyon megosztja az embereket, végül is átolzék, minden van a skálán. Tehát, és ugyanolyan mennyiségbe, tehát még csak azt sem mondhatnám, hogy többen szeretik, mint utálják. Az jó érzés, hogy így nem annyira közömbösek az emberek, tehát hogy így 2-3 naponta még, ha nem is újságban, de blogokban, meg ilyen helyeken így megjelenik valami ebben kapcsolatban, és így az azt jelenti, hogy érte annyi impulzus a nézőt, hogy így még a felháborodását is, de azért egy oldalon keresztül ebben foglalkozva felháborodásának hangot ad, akkor valami kommunikáció volt köztünk. És aztán meg nagyon lehet érezni azt, hogy így ki miért úgy rezonál le. Az is érdekes, hogy külföldön, ahol mondjuk így nem tudnak rólam semmit, vagy így nem úgy közelítenek felém, hogy én miért használok ilyen nevet, vagy miért mit keresek itt, hogyha nem így gondolkodom, vagy nem ezt akarom csinálni. Ott egészen más a hozzáállás, tehát ott már alapjelvében így lehet érezni egy ilyen automatikusabb nyitottságot, de gondolom az ő országukban meg az ő filmjeiket fogadják el nehezebben adott esetben, hogyha azok ilyenek. Tehát így én örülök neki, hogyha minél több ember látja, és majdnem azt mondanám, hogy végül is, ha végignézi, és nem állt föl róla félúton, akkor én elértem a célomat. Tehát akkor én ugyanolyan boldog vagyok, hogyha ezt eltartja magától, mint hogyha magához veszi, mert az a dolga. Tehát nincs olyan film, ami mindenkinek működik. úgy magamról tudom, mert azok a zenék vagy filmek, amiket én szeretek, azokat csak a saját baráti körömben megnézem, hogy a hány emberrel kompatibilis, már ott felmerül a kérdés, hogy akkor mi a jó zene, vagy mi a jó film. Én szerintem vállalható ez a dolog, tehát hogy nem érzem cikinek, vagy nem érzem azt, hogy ellazsáltam volna, vagy hogy ne raktam volna bele munkát, vagy hogy ne gondoltam volna át. Ez más kérdés, hogy nem biztos, hogy ez az, amit én gondolok, az működik.
És egyébként akkor van már külföldi visszhangja is, vagy még nem indult el ilyen
fesztivál? Van, még csak három fesztiválon volt, abból egy helyen nyert egy díjat, ami nagyon vicces, mert két magyar film volt, a Made in Hungary, meg ez, és megosztva kaptuk a díjat közönségszavazáson, ami azt hiszem, hogy Magyarországon nem fordulhatott volna elő, de ennek nagyon örültem, szóval ott a spanyolok, azok Granadában volt.
Granadában?
Nagyon, tehát ugye ugyanannyi szavazatot kaptunk, és hát ugye a fesztivál szervezők is röhögtek, hogy ez a két magyar film volt, és azért volt még 20-21 néhány film. Ezt dobta a gép, úgyhogy szerintem még így egy ilyen jó pont is, hogy ez a két film nem feltétlenül kell, hogy szembe kerüljen egymásra, hogy lehet mind a kettőnek létjogosultsága. De voltunk, tehát hogy most így azért ez elindult ez a fesztiválozgatás. És nem mondom, hogy tehát hogy nem abban más a közönsége, hogy ott is megosztó a dolog, de valahogy egyszerűen azért, mert így messziről jön egy ilyen dolog, ezért talán egy kicsit így bizalom, nagyobb bizalommal állnak a hígyávstárt hozzá. Mondjuk sajtó részéről, nem is feltétlenül így a mozin közönség, hanem inkább a sajtó az, ami szereti mindig megmondani azt, hogy mit, hogy kellett volna. És ez mondjuk egy ilyen film esetében egy jó boxzsák, mert így ez lehet ütni, hogyha valaki akarja.
Most Vita, melyik vonalon indulsz el a kettő vázolt lehetőség között? De egyébként akkor, ha jól értettem, hogy bocsánat, egy utolsó kérdést tegezéshez ezt kapcsolatban, hogy akkor a legjobb jelenet, ha jól emlékszem, a filmben van egy olyan jelenet, amikor beszélgetnek a nyomozók, van ez a fontrozott tükör, és a másik oldalon meg összehisz minden hülyeségét csinálnak a színészek, és egy körtét oda is dobnak a tükörhöz. Nem tudom, ez volt a legjobb forgatási nap, mert ezt lehetett csinálni.
Nem, tehát ezt abszolút élveztem. Nem, hát így nehéz ezt így kinyilatkoztatni most így országvilág előtt, hogy most milyen úton indulok el.
Mivel foglalkozom most?
Most februárban lesz egy mozi premiérem Prágában.
Melyik?
Egy mesefilmet forgattam. Főhősnője voltam, és hát egy mesefilmben játszani csodálatos dolog. Tehát a szakma ezt egy nagy ajándéknak tekinti. És hát nagyon különleges volt, mert Izlandon is forgattunk. Úgyhogy ez egy teljesen más világ. Úgyhogy az lesz most így legközelebb, és hát lesz még egy magyarországi bemutatóm, de hát ugye pénzügyi akadályokba ütközött most, és hát nem tudjuk, mikor lesz a bemutatója.
De ez a mesefilm, ez milyen produkció, ez magyar vagy?
Cseh film.
És te két valójában...
Mert én nem itt végeztem, én Pozsonyi Színművészeti Főiskolán, én felvidéki magyar vagyok, ott éltem 24 évet, és aztán most már 4 éve, hogy Magyarországra jöttem.
Van egy kérdés? Hát ha nincs, akkor én gratulálok a művészeknek, és nagyon köszönöm a beszélgetést.
Mi is nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen.